Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Fűrész Tünde elnékasszonyt, aki a Kopp Mária Intézet népesedésért és a családokért elnöki tisztét tölti be.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
Köszönjük szépen, hogy számos elfoglaltsága ellenére szakított időt arra, hogy eljöjjön ide a stúdióba, és beszélgessünk az életéről, a hivatásáról, és mindarról, amit a magyar családokért tett és tesz. Tehát a hivatása a magyar családok segítése, vagyis a család, mint a nemzet alappillére, nagyon fontos az ön számára. De ez nyilván így van nem csak a magyar családokkal, hanem a saját családjával is. Milyen örökséget kapott a szülői házban, amit tovább örökít nem csak családanyaként, hanem az intézet vezetőjeként is?
Nagyon köszönöm ezt a kedves felvezetést, magamnak is izgalmas néha belegondolni, hogy én már 13 éve, hogy valóban a családügyi területen dolgozom, hiszen annak idején, amikor 2010-ben a kormányváltás megtörtént, akkor egészen új alapokról kellett indítani ezt a fajta családbarát építkezést, hiszen akik még 2010 előtt neveltek gyermeket, szerintem pontosan emlékeznek, hogy akkor nagyon nem tudtunk beszélni családpolitikáról. Az, hogy ez egy olyan terület, amely közel áll a szívemhez, és amely mellett én már 13 éve kitartok, az nyilván azért is van, mert a saját családomból építkezem. És tulajdonképpen már 2010 előtt is ez így volt, hiszen már akkor is dolgoztam olyan műhelyekben, amelyek azzal foglalkoztak például, hogy édesanyák jobban össze tudják egyeztetni a munkai feladataikat, a családi feladataikkal, illetve hát már akkor is elindult egy olyan fajta gondolkodása a mostani kormánypárti, akkor ellenzéki oldalon, amelyben arról gondolkoztunk, hogy hogyan lehetne a családokat helyzetbe hozni, hogyan lehetne őket jobban támogatni, segíteni. Ez valóban abból is adódik, hogy mi magunk is a férjemmel három kislányt, illetve most már nagylányt nevelünk, most már nem is mondhatom, hogy nevelünk, hiszen a nagyobbak már 23 és 20 évesek, tehát már önálló felnőtt nők, a kicsi pedig 11 éves lesz most, három lány, három királylány, ahogy Kopp Mária szokta mondani, mi pedig a férjemmel immár 25 éve, hogy együtt élünk, 24 évvel ezelőtt volt az esküvünk, úgyhogy pont most lesz majd hamarosan a férjem 50 éves, és hát most már eljutottunk oda, hogy már többet éltünk az életünkben, vagy többet voltunk együtt, mint külön. Úgyhogy valóban hál' Isten van mögöttem egy ilyen stabil családi háttér, és van egy olyan társam a férjem személyében, aki tényleg nagyon objektíven látja ezeket az ügyeket, úgyhogy ez nekem nagyon nagy segítség, hogy vele mindent meg tudok beszélni, ami akár az én munkámhoz kapcsolódik, és természetesen ő is megosztja velem azt, amivel ő foglalkozik. És hát a gyereknevelés pedig maga a csoda, annak minden nehézségével együtt is. Úgyhogy az, hogy mi már a 20-as éveink közepe óta gyermeket nevelünk, és ennek ismerjük minden csodáját és minden nehézségét is, nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy én elkezdtem ez irányban mozgolódni, és valóban már a 2000-es évek közepétől akkor ugye még kisgyermekes édesanyáként is nagyon foglalkoztatott, hogy közéleti szinten, a közügyek szintjén is hogyan lehetne segíteni a családokat abban, hogy a gyermeknevelés az ne teher legyen, hanem minél inkább egy öröm, ami természetesen magától érthetődően is egy öröm, de azért emlékszünk arra, hogy voltak ki olyan idők, amikor nagyon jelentős anyagi terhet is jelentett a családoknak.
Magánemberként és az intézet vezetőjeként is nagyon sok feladatot vállalt a családok érdekében. Honnan van ez a különös érdeklődés és felelősségvállalás? Már a szülői házból is hozta magával azt, mint szellemi örökséget?
Én azt gondolom, hogy igen, az édesanyámmal nekem nagyon-nagyon szoros a kapcsolatom egészen kicsikoromtól kezdve mostanáig. Nekem édesapám meghalt, úgyhogy ő nevelt minket gyakorlatilag a testvéremmel, és hát egy nagyon erős nő, aki tényleg két szülő helyett is helytált mindig is. Egy fantasztikus nagymama, tehát az, hogy én a gyermekeimet így fel tudtam, vagy tudtuk nevelni a férjemmel, abban nagyon nagy szerepe volt neki is, hiszen mindig ott volt mellettünk, mindig jött, amikor kellett. És hát nyilván az a fajta érzékenység, ami női oldalról megjelent nála, az öröklődött felém is. És ugye a családoknak mégiscsak az édesanyák jelentik a lelkét, a szívét, tehát biztos, hogy ez a fajta érintettség is fontos az én esetemben, hogy tudom azt, hogy a család az tényleg alapvetően mégiscsak a nőknek meghatározó szerepe van abban, hogy hogyan működik egy család. Tehát mindenképpen ez a női vonal, ez nagyon, nagyon erős a családunkban. Ugyanígy a nagymamámra is a mai napig nagyon nagy tisztelettel tekintek. Ő az, aki 91 évesen még most is minden héten beszélünk, és mindig megkérdezi, hogy minden rendben van-e a munkahelyeden, kislányom, és még a mai napig is tanácsokat ad 91 évesen nekem, nekünk. Úgyhogy van ez az erős női vonal, ami valószínűleg engem is arra késztetett, hogy a nők, és ezen belül is leginkább az édesanyák megbecsülése az a munkámba is belekerüljön, és hát nyilván ezáltal a családoknak a támogatás erősítése is fontossá vált.
Az utóbbi időben nagyon fontossá vált a nemzeti összetartozás, a nemzeti öntudatnak az erősítése. És ezt hogyan lehet átvinni a nevelésbe? Tudnék, a fiúknál ez sokkal könnyebb, én azt hiszem legalábbis, mert hát egy honvédelem az egy olyan férfias cselekedetnek számít. Lányok esetében ezt hogyan lehet megvalósítani?
Talán ez is a anyai ágon öröklődött, hogy ez egészen természetes nekünk, hogy a büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, és talán az, hogy ezt tovább tudjuk örökíteni a mi lányainkra, az én azt gondolom, hogy leginkább a hagyományok megőrzése által tud jól működni. Tehát ez teljesen természetes a mi családunkban is, hogy minden ünnepet úgy, ahogy szokás volt már 100 évvel ezelőtt, vagy azelőtt is ezt megünnepeljük. Tehát a hagyományok átörökítése szerintem talán a legfontosabb feladata egy édesanyának, amikor a lányairól van szó. De azért itt fontos elmondanom, hogy talán ezt a közéleti érdeklődést, ezt talán édesanyámtól is örököltem, hiszen mi még kicsi gyerekek voltunk, én tinédzser voltam, amikor már elvitt minket 1988-ban a március 15-i ünnepségre, nyilván nem az állami ünnepségre, aztán utána ott voltunk a Nagy Imre temetésen, és tehát ezek nekem olyan meghatározó élmények, amit annak köszönhetek, hogy az édesanyám ebbe bevont engem már tinédzser kamaszlányként is, és ezekre tényleg most már így érdekes visszatekinteni így ennyi év távlatából, hiszen most már ez történelmi távlatokat jelent, de biztos, hogy meghatározta azt, hogy a közéleti érdeklődésem is ilyen irányba fordult, mint amilyenbe, mint ahogy alakult ez.
A Kopp Mária intézet vezetőjeként a névadónak, Kopp Mária professzorasszonynak a szellemi örökségét viszik tovább. Miben nyilvánul ez meg? Milyen feladataik vannak? Milyen eredményeket értek el?
Igen, ez nagyon nagy ajándék a sorstól, a Jóistentől, hogy annak idején 2009-től 12-ig Kopp Mária haláláig együtt dolgozhattunk Kopp Máriával. Ugye ő 2009-ben alakította meg a népesedési kerekasztalt, és aztán 2010-től, amikor én főosztály, családpolitikai főosztályvezető lettem a minisztériumban, akkor rendszeresen találkoztunk ebben a fórumban, ami egy nagyon izgalmas időszak volt, hiszen akkor alakult, akkor formálódott az új alaptörvény, a családvédelmi sarkalatos törvény, akkor jöttek az új családokat segítő intézkedések, és egy nagyon élénk közös gondolkodás jellemezte ezt az időszakot, úgyhogy nekem ez egy nagyon meghatározó időszak volt az életemben, és ebben nagyon fontos szerepet játszott Kopp Mária is, akit most így utólag visszagondolva, tényleg egy példakép mindenképpen, ahogy ő koordinálta ezt a munkát, ahogy a különféle ötleteket, javaslatokat összegyűjtötte, ezeket csokorba rendezte, tehát hihetetlenül jó érzéke volt ahhoz, hogy megtalálja azokat az embereket, akiknek az inspirációjából aztán tovább lehet lépni, és akiknek a javaslatai végül konkrét mostanra konkrét intézkedések kialakultak. Ugye nagyon sok olyan javaslata volt a népesedési kerekasztalnak, amelyek már a életünk mindennapi részévé váltak. Ugye ők mondták először 2009-ben, hogy legyen családi típusú adózás Magyarországon. Ez 2011-től megvalósult, és ma már a családok életének teljesen természetes része, de ugyanúgy ő volt az, illetve a népesedési kerekasztal volt az, amely felhívta a figyelmet az otthonteremtésre, hiszen látjuk azt, hogy a gyermekvállaláshoz az egyik legfontosabb tényező a saját otthon, a saját lakásnak a megléte. De ugye már akkor is beszéltünk arról, hogy például a gyermekgondozási ellátásoknak a rendszerét sokkal rugalmasabbá kell tenni, hiszen ahány család annyiféle, ebből lett aztán a gyedextra intézkedés csomag. Tehát nagyon jó érzés tényleg visszatekinteni erre az időszakra, és látni azt, hogy amiről ott annak idején beszéltünk, amit javasoltunk közösen, amit kidolgoztunk közösen, abból már a konkrét intézkedések lettek, olyan konkrét intézkedések, amelyek megkönnyítik a családok mindennapjait.
Nagyon szép pályát futott be eddig, és meg kell kérdeznem, hiszen a hitről is beszélünk. Az Úristen eltervezi az életutunkat, hát kisebb-nagyobb kitérőkkel azért ezen kell végig haladnunk. Ön hogyan tapasztalta meg a segítségét és vezetését természetesen?
Igen, így 50 felé haladva már különösen is hiszek abban, hogy a Jóisten mindig mindent elrendez úgy, ahogy az a legeslegjobb. Ez így visszatekintve az életemre is ezt tapasztalom, hogy igazából mindig velünk volt a Jóisten segítsége. Nálunk a hit valahogy természetes volt a családban, evangélikus család vagyunk, a nagymamámtól, nagypapámtól, édesanyámtól. Ez természetesen jött nálunk, és hát nagy öröm, hogy az a lelkész, aki annak idén engem keresztelt a fasorban, utána ő adott össze minket a férjemmel, és aztán ő keresztelt a két nagyobbik kislányunkat is, illetve most már nagylányunkat. Úgyhogy van ebben egyfajta folyamatosság, és hát hogyha már a családról van szó, akkor nagyon igyekszünk követni azt a útmutatást a férjemmel, amit egyébként Luther Márton is lefektetett, ugye, aki azt mondta, hogy a szülők azáltal, hogyha felelősen nevelik a gyermekeiket, már ezáltal jutnak az üdvösséghez. Ugye ezt a felelős nevelést, ezt mindig is igyekeztünk magunk elé állítani, és talán mondhatom azt, hogy mióta megszülettek a gyerekek, tényleg ők vannak a első helyen, és minden döntésünk, minden feladatunk azért alapvetően mindig úgy alakul, hogy ebben az ő érdekeiket nézzük, és hát igyekszünk, ha nem a legtökéletesebb, de talán elég jó szülei lenni a gyermekeinknek.
A felelős neveléshez annyit tennék hozzá, hogy Széchenyi Istvánnak volt a gondolata, hogy ne azt kérdezd, hogy te mit kaptál a hazától, hanem azt tarts szem előtt, hogy te mit tehetsz a hazáért.
Igen, ez valóban egy nagyon szép gondolat számomra, ezért is nagy ajándék, hogy ezen a területen dolgozhatok, mert ez egy nagyon jó érzés látni azt, hogyha olyan intézkedés születik, amely a sok embernek segít, és látni ennek a hatásait, és ugye nálunk a Kopp Mária Intézetben, a Kincsben feladatunk is, hogy ezeket a hatásokat mérjük, úgyhogy én mindig nem csak mint az intézet vezetője, meg nem csak mint szakember, hanem személyesen is mindig nagyon boldog tudok lenni, amikor kijön egy olyan adat, amiből azt látom, hogy valami tényleg sok emberhez elért, és tényleges segítséget jelent.
Külföldi magyar családokkal is tudják tartani a kapcsolatot, és tudják őket segíteni is?
Ugye a határon túli külhonban élő magyarokkal rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, és hát el is mondhatom itt, hogy van egy Köldökzsinór program nevezetű intézkedés csomag, amelyet annak idején még a minisztériumban helyettes államtitkárként kezdeményeztem. Ugye ennek az a lényege, hogy azok a családok, akik külhonban élnek magyar családként, ők két családtámogatást, amely itthon igénybe vehető, ugyanolyan feltételek mellett igénybe tudnak venni. Az egyik ilyen a babakötvény, a másik pedig az anyassági támogatás. Ugye itt is rendszeresen nézzük, hogy hányan veszik ezt igénybe, és hát jó látni az, hogy évről évre sok tízezer magyar kisgyermek után fölveszik ezeket a támogatásokat határokon túl. Nagyon fontos az, hogy ez a fajta köldökzsinór, amely akár ilyen konkrét támogatásokban is megnyilvánul, ez elszakíthatatlan maradjon.
Ez a gyakorlatban hogy működik így határokon keresztül? Hogyan tudják az adományokat, a pénzbeli segélyeket eljuttatni hozzájuk?
Ugye mi a Kopp Mária Intézetben inkább csatlakozni szoktunk különféle ilyen típusú kezdeményezésekhez. Most például a háború kirobbanása után február végén a családszervezetekkel közösen segítettünk létrehozni a bokcsarnokban, a tranzitváróban a gyermeksarkot. Mi koordináltuk egyébként ezt a munkát, ez nagyon izgalmas volt, mert pénteken szóltak, hogy akkor vasárnapra össze is kéne rakni ezt a gyereksarkot, és hát egy nagyon nagy összefogással ezt meg is oldottuk. Ebben a családszervezeteknek tényleg nagyon fontos szerepe volt, de cégek is beszálltak, úgyhogy mi alapvetően ilyen módon szoktunk bekapcsolódni, vagy például a koronavírus járvány alatt volt olyan gyerekotthon, ahova a kollégák adományai segítségével tableteket vittünk a gyerekeknek, hogy azon tudjanak bekapcsolódni az online oktatásba. Tehát beszoktunk kapcsolódni ilyen típusú akciókba, és hát természetesen a határon túli közösségek, különösen most a Kárpátalján élő közösségek meg igazán meghatározóak. Most legutóbb karácsonykor például ugyancsak a családszervezetekkel közösen a Ráti gyermekotthonban lakóknak igyekeztünk segíteni, ajándékok megvásárlásához járultunk hozzá mi is kincs, de jelezném, hogy nem mint szervezet, hanem alapvetően a kollégáknak a adományai segítettek abban, hogy az ilyen típusú segítő projektekbe be tudjunk kapcsolódni.
Nagyon sokrétű az a feladatkör, amit ellátnak, és ami projektekben részt vesznek. Vannak még a jövőre szóló terveik?
Folyamatosan vannak terveink, ugye a mi feladatunk a kormányzati családpolitikai háttérintézményként alapvetően az, hogy a családpolitikai intézkedéseket monitorozzuk, megnézzük, hogy mi az, ami hatékonyan működik, mi az, ami kevésbé, mit, hogy hogyan lehetne fejleszteni, úgyhogy ez egy állandó és folyamatos feladat, és hát ugye emellett figyeljük azt is, hogy a magyar emberek ezeket hogy fogadják, mi a megítélésük róla, mi az, amin változtatni szeretnének, tehát ezt is folyamatosan tesszük, és hát emellett mindig van egy-egy nagyobb projekt minden évben. A tavalyi év nagy projektje az a Hungarosztadi kutatás volt, amikor 7000 magyar embert kérdeztünk meg nagyon sok mindenről egyébként, tehát ez egy hosszú egyórás kérdőív volt a gyermekvállaláshoz való viszonyukat, a családhoz való kötődésüket, és hát az egészségi állapotukról is egy nagyon részletes felmérés történt. Ez Kopp Máriának a kutatás, ezt 1988-ban kezdte el, 5 alkalommal az ő vezetésével valósult meg ez a Hungarosztadi nevezetű kutatás, és 6. alkalommal pedig mi végeztük el a Semmelweis Egyetem Magatartás Tudományi Intézetével. És talán mondhatom azt, hogy ez az a magyarországi kutatás, amely a legátfogóbb képet adja a magyarok lelki állapotáról, közérzetéről, egészségi állapotáról, testi és lelki értelemben. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kutatás volt, nagyon izgalmas eredményeket kaptunk. Többnyire inkább pozitív elmozdulásokat láttunk a előző 2012-es adatfelvételhez képest, de azért látjuk azt, hogy még mindig vannak területek, ahol bizony van teendő.
Kedves Tünde, köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon sok eredményről számolt be, a jövőbeli terveik is grandiózusak. Mindenhez gratulálunk, és további szép eredményeket, jó munkát, és a társadalom érdekében, a gyermekek, a nemzet jövője érdekében tett munkálkodásukat áldja meg az Úristen.
Hálásan köszönöm, és nagyon köszönöm a Mária Rádió valamennyi kedves hallgatójának, hogy ma meghallgatták, és elmondhattam azt, hogy a Kopp Mária Intézet mit csinál, és a kincsben mi az, amivel foglalkozom. Nagyon köszönöm az érdeklődést.
Köszönjük mi is.
Magyar nagyasszonyok. A magyar történelem szentjei és kiemelkedő nő alakjai. Miklódi Márta és Józsa Judit keramikus művész műsorát hallhatták a magyar történelem szentjeiről és kiemelkedő nő alakjairól.